De csak nekünk
nézni házta tőt.
Aki bújt, aki nem, mindenhova szól a helyjegyű.
Égben nyár előtt.
Ami jön fogd, ami megy hajt. Nyugi üzemmód, a neve Unplugged. Beüzen a zene, pop zene, gyere feledni van mit. Lustára állítom a funkit.
Én nem tudom, ki mit ír ki a Facebookon.
Egy kép alá
nem üzenek senkinek, hogy a seggét szétrugom.
Igény volna rá.
Nem tudom, hogy itt ki hogyan barbadóz.
Kinek a napja rossz?
Nekem ide a délután Photoshopból barbadóz.
Ma nyugi van.
Fényt majszolok, poharamban sárduné.
És egy nyugiban
elazulok, nagy zolok. Ez a nap nem a párdomé.
Látod, ide ül a perc. Tegyük el, még jól jöhet egy emlék.
Oké, tegyük el.
Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk, ezt tehát a Millás reggeli, ezen a szép hétfő reggelen, illetve ezt a szépet ellenőrizni kellett, mert az előbb úgy láttam, hogy tiszta az égbolt, de nem teljesen. A lényeg az, hogy majdnem tiszta és kellemes a hőmérséklet mindenképpen, úgyhogy az otthoni stúdiójából Mihálovics András jelentkezik.
A benti stúdiójában pedig Kántor Endre helyett Ács Gábor van, és a hadnagyurak merre vannak kitétel a bevezető szlogenünkben vagy spotunkban, az nagyon ideillik, ugyanis az utolsó utáni pillanatban sikerült kapcsolódnunk itt egymáshoz Ács kollégával. Ennyi kulisszatitkot hadd áruljak el.
De azért ezt követően is történt még valami, az utolsó utáni pillanatban láttam Andrást, ahogy felöltözik és magára húzza. Az... valamiért visszhangzunk, de mindegy, ultra balatonos pólóját. Nagyon büszke. Ez a külön a számára készült X a négyzeten L-es méretű versenypóló. Na, mesélj róla.
Miről? A versenypólóról? Hát anyagában ilyen kellemes viselet. De igazából hát nem ezért vettem fel, mert épp sajnálkozni szerettem volna a név és születésnaposok helyett, mert hogy most úgyis elviszi a beszámolóan rájuk szánt időt, tessünk gyorsan túl az Aurélok köszöntésén, mert nevük napja van, illetőleg az összes hallgatót, illetve a hallgatók valamennyi hozzátartozóját, aki ma ünnepli a születésnapját, azt szeretettel és tisztelettel köszöntjük, mert hogy innentől valószínűleg az Ultra Balatonos csapatversenyek beszámolója következik. Úgyhogy, mert sokan kérdeztétek, hogy mi volt ott, hogy ment a dolog. Hát voltak érdekes kalandok, de megcsináltuk.
András, figyelj! Van egy kis probléma a hanggal, úgyhogy szerintem hozzuk előre a zenénket, és utána próbáljuk meg gyorsan megbuherálni a következő 2-3 percben, és akkor talán jobban halljuk egymást, és tudunk dumálni, jó?
Tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve
a
magot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül.
Hallasz?
Az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Fönn van a sorsunk az ég tetején, nappal ki sem derül, csak éjszaka látni fényeit, mikor a józanság szenderül. Aztán reggelre lehull az ég, és hajtogat másikat kép, színű ábrándokat, fehér bárányokat, és hagyom, hogy nézd, 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 nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, 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 s nem fér már semmi közénk, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé. Csak az álmom a szél viszi épp, kezem oda föl sem ér, és üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén. Aztán napokig felém sem néz, papírhajókon él, majd elhozza lopott kincseit egy pillantásodért. Fönn van az életem egy fa tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott, köpködve fűmagot, aztán reggelre kikel a rét, és talpam alá feszül, az élettel együtt csak te meg én, hármasban fészkelünk.
Je suis ivre, 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 ivre de ta saison, celle qui dessine le plus folle des raisons. Je suis ivre, 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 ivre de ta saison, celle qui dessine le plus folle des raisons.
Et je hoyons, 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 je n'aime pas jamais que c'est.
Hagyom, hogy nézd, 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 s nem fél már semmi közé, a kezem s kezed közé, a kezem s kezed közé.
Hát úgy tűnik, hogy nem tudjuk kikerülni ezt a témát, hogyha már a szerelmes futár is így kezdi, hogy jó reggelt, gratulálok az Ultra Balatonhoz, Csepelről, Gödörről felé nincs semmi fennakadás, jól lehet közlekedni, pénteken láttam nyuszit, köszönjük, és a nyelve kilógott, írja a troll, az azt megelőző üzenet pedig így hangzik, hogy jó reggelt, mutassátok a macit, túlélte. Hát ezért öltözött be olyan szépen, ha valaki nem látja, ultra balatonos pólóba, úgyhogy halljuk Maci beszámolóját és önsajnáltatását szerintem, ugye?
Nincs önsajnálat egyáltalán bennem, ezt nagyon rosszul látod.
Hát de ott is a helyszínen is ez ment végig.
De hogy is ment ez, nem tudom, de miről beszélsz.
Ja, csak hát a színház része. Ja, jól van. Hát
össük egymást.
Sose lehet tudni.
Először is a felkészülés. Az az igazság, hogy az indulásom az egy nagyon jól végig gondolt ilyen diverzáns cselekménynek bizonyult. Ennek egyetlen oka volt a futó maffia belülről való szétfeszítése és szétrobbantása, mert hogy túl van misztifikálva, drága barátaim, ez az egész futó társadalom. Én kívülről bekerültem, és hát azt kell mondanom, hogy egy kis felkészüléssel azért, és ha valaki így fejben oda koncentrál a fő céljára, magyarul a futó maffia szétfeszítésére, akkor ezzel higgyük el, hogy sikerrel járhatunk. No, kicsit komolyabbra fordítva a szót, az az igazság, hogy ez egy óriási dzsembori volt. Azért, tényleg azért vállaltam el, hogy lássam, hogy fejben miben mit érek. Én biztos vagyok abban, hogy fizikálisan nem voltam erre felkészülve. Ehhez sokkal többet kellett volna edzeni annál, mint amennyit én végül is beletettem ebbe a dologba. De nem értem meg azokat a fanyalgókat, akik azt mondják, hogy kilógott a nyelve, meg nem tudom én micsoda. Nem volt ez könnyű, én nem azt mondom, hogy könnyű volt, de nem is volt olyan nagyon-nagyon nehéz, mint amire mondjuk én számítottam. Három szakaszt futottam, volt egy 9 kilométeres szakasz, volt egy 6 kilométeres, és volt egy 3 kilométeres, úgyhogy 18 kilométer fölött futottam összesen 24 órán belül. Változó volt a helyzet az egészben. A 9 kilométeres szakasz az számomra teljesen váratlanul véget ért. Egy kicsit elszámoltam magam a távolságot illetően, és váratlanul értem célba. Olyannyira, hogy ez szerintem a társaimat is meglepte, ugyanis Ács Gábor helyett majdnem lefutottam a szakaszának egy részét, ugyanis ő nem állt ott a rajtnál, és nem várt engem, és a szervezők pedig tuszkoltak tovább, hogy menjél, ne álljál. Meggondoltam, hogy akkor a 9 kilométerre még ráteszek valamennyit, mire a kollega a mellékhelyiségből előkerült, és nagy nehezen leváltott. Azért mondom, hogy nagy nehezen, mert ott neki állt beszélgetni, hogy milyen volt, meg hogy ment. Meg,
hát már az
meg
is baj, hogy érdeklődtem.
Igen, mert én éppen versenyállapotban voltam, tehát én nem gondoltam volna, hogy egy futóversenyen leülünk piknikezni, és megbeszéljük, hogy mi volt, aztán majd, ha mindenki felkészült, akkor elindulunk.
Én csak nem gondoltam, hogy fontos neked, hogy a 320. vagy a 326. helyen végez a csapatunk, és hát én tiszta szívvel, lelkesen érdeklődtem az állapotod iránt, ha már ennyire aggódtál előtte. Hát igazából
ennyi történt. Én, ha versenyzek, akkor versenyzek, és igenis számít, hogy 326. vagy 325. helyen vagyunk. A Köveskár Kékkút szakaszról annyit kell mondani, hogy állítólag csodálatos, én nem láttam, mert magam elé meredtem az aszfaltra, hogy fejben ott tudjak lenni. Egy biztos, hogy borzasztóan nehéz futni ezeket a nagyon-nagyon hosszú, több kilométeres egyeneseket. Ez az egyik tapasztalásom.
Tényszerűen ezek ilyen nagyon rövid, néhány száz kilométeres egyenes szakaszok, igen.
A másik, mert hogy futsz, és nem jön közelebb a cél, tehát na mindegy. A másik, hogy boldog-boldogtalan leelőzött, ez kicsit fejben megint csak megtántorított. Úgyhogy az utolsó etapra 3 kilométerre is, meg a 6 kilométerre is azt tűztem ki célul, hogy legalább egy embert előzzek meg, az önbecsülésem helyreállítása véget.
Sikerült?
Persze, sikerült.
Na, jaj, megnyugodtam.
Aztán ezek az alattomos emelkedők, ezek nagyon kicsinálják az embert, ott Köveskálon a falu az gyakorlatilag az utolsó előtti házig emelkedik, aztán jön egy hosszú lejtő, amire végre újra kaptam levegőt. Ez volt a Köveskál Kékkút szakasz, aztán futottam egy alsó Bélatelep Fonyódliget 6-ost. Ott
nehogy elkezdjél emelkedőre panaszkodni.
Ott nem volt emelkedő, bár a felüljáróra ott az a narancssárga korlátos, ott a Balaton mellett ott azért volt egy kis szint benne.
De, egy de méter,
ott
igen.
Ott meg irtózatos pekjen volt, mert ott nagyon fókuszált voltam, egész addig még a vasúti átjáróhoz nem értünk. És ott kaptunk egy ilyen 10 perces sorompót, amíg a bakterek ide-oda tologattak valami tehervonatot. Azt hittem, hogy az pont jókor jön, mert hogy fél távnál volt, és hogy majd megint kapok levegőt végre, de az volt a baj, hogy ez szétesett teljesen fejben, úgyhogy bennem ez az egész Ultra Balaton, úgyhogy ott a vége felé már bele kellett sétálnom, 5 kilométer után azt hiszem egy 100 métert sétáltam, tehát ott nem folyamatosan futottam, ami számomra katasztrofális volt, mert azt mondtam, hogy bármi történjék, nem állunk meg ez alatt a 18 kilométer alatt, úgyhogy be kell valami, hogy meg kellett állnom. Aztán az éjszakai befutó az nagyon jó volt, az 3,7 km volt, hajnali 4-kor futottuk, a Köveskál kék kutat azt ilyen korán reggel már erősödő napsütétben, az alsó Bélatelep Fonyódligetet azt ilyen szürkületben, és a befutót pedig hajnali 4-kor futottam, özönvízszerű tornádóban. Úgyhogy teljesen...
Az elképesztő jó volt, tehát az a váltás előtt 2 perccel, mintha Dézsából kezdték volna önteni, és kiderült, hogy Maci kolléga ezt élvezte a legjobban. Ez már igazi gladiátoros teljesítmény. A körülményeket megrendeltük neked, és másik irányból érkezett a célba, mint ahogy a hivatalos útvonal vezetett, ezt tegyük hozzá, ez rendkívül szórakoztató volt. Ilyenre is kevesen képes. Együtt,
ugyanis az eső elől a szervezők bemenekültek valahova, és voltak útkereszteződések, ahol nem lehetett egyértelműen látni, hogy merre volt. Én nem figyeltem meg előtte még világos, vagy hol mennek ott a többiek, amikor rajtoltak, mert ugye kocsival mentünk kísérni a többieket. Úgyhogy igen, én beletettem még a 3700 méterbe pár százat.
Csak egy fölkerekítsd, igen, hogy négy igen. Legyen.
De
nagy volt az öröm a végén.
Nagyon tetszett a befutó, egy kicsit ez így elrontotta a számízét, és nem csak én nekem, hanem ott másokkal, mert hogy én nem magamtól keringtem a parkolóba egy ilyen nap után, hanem ott sok más ember is, biciklisek, kísérők, meg futók is ott össze-vissza keringtek, nem volt egyértelműen vagy egyértelmű másoknak sem. No, összességében véve azt mondom, hogy egy nagyon jó mulatság, férfi munka volt, én minden időmből faragtam le jócskán, tehát egyre jobb időket futottam, ahogy telt az idő, a saját mérőeszközöm tanulsága szerint. Én nagyon jól éreztem magam, büszkeséggel tölt el, hogy fel tudtam készülni, büszkeséggel tölt el, hogy végigbírtam, nagyon jó volt a csapat, nagyon szépen köszönjük azoknak, akik beugrottak segíteni rajtunk, mert ezt négyen egészen biztos, hogy nem tudtok volna letolni, úgyhogy le a kalappal azoknak, akik segítettek bennünket ahhoz, hogy a Millás reggeli csapat célba érjen. A hallgatóknak is nagyon szépen köszönjük, akik gondoltak ránk, és ezt esetleg ki is fejezték, vagy nem fejezték ki, csak simán gondoltak ránk, úgyhogy jól szórakoztam, bevallom őszintén. Az első szakasz után azt hittem, hogy soha többé nem fog tudni lábra állni, de aztán különböző kémiai eszközökkel, meg fizikai behatással sikerült összedrótozni, és utána már nem volt baj, és ha hiszitek, hanem 18 kilométer után most teljesen kompakt az összes mozgásszervem, úgyhogy semmi izomlás.
Lépcsőn lefelé közlekedés működik?
Minden megy.
Akkor keveset tényleg. Kaptál, akkor többet, akkor hosszabb szakaszt kellett volna rád mérni, akkor jó, ez a
tudtam,
tanulság.
Mert először azért azt néhány kulisszatitkot hadd áruljunk el, hogy először mindenki röhögött azon, hogy én miért vállaltam be 20 kilométert. Most meg az, hogy miért csak 18-at futottam. Tehát, hogy ennek így azért lássuk be, hogy soha nem lesz vége. Még akkor se, ha én fogom megnyerni a Boston maratont.
A valódi kulisszatitok az, hogy heteken keresztül a sírás-rívás ment a 20 kilométer miatt, mikor ez a csapatvezető beosztotta, és akkor ami rám zúdult emiatt, akkor azt nem kívánom azért senkinek. Hát most meg ez a reakciók. Hát kérem szépen. Na, hát azt elveszem a szót, mert mindjárt híreket mondunk szerintem, és jó, még semmit nem tettünk a beszámolódon kívül.
Ebben, hogy beosztottad a 20 kilométer, tehát én kértem 20 kilométert, aztán én sírtam miatta.
Igen, és én sem értettem őszintén, szóval nem kértél a 20-at, csak kicsit kevesebbet. Na mindegy, hát ez most már csak nyilván műbalhé.
Nem, azt mondtam, hogy 2-10 kilométert bármikor.
Igen, de úgy nem lehetett, de hát így lett a majdnem 20. Na, hogy akinek még nyilvánosan is szeretném megköszönni, illetve a műsorban rajtunk kívül, mármint hogy a négy műsorzatunk kívül ismerhettek és futott velünk. Sajnos Katona Csaba végül nem tudott eljönni, viszont ott volt Czoller Andi, aki keveset futott, de hát magához képest ő is sokat és hősiesen teljesített, illetve vett részt a logisztikában, az autók átvezetésében, amikor éppen az autótulajdonosok futottak, és hát Búró Szilárd, akivel majd fogunk, talán ma nem, de a héten megint mindenképpen a tőzsdejelentésben, ő aztán még többet segített a logisztikában, hogy aztán a végére kiderül, hogy ő a leggyorsabb közülünk, olyanokat futott, egy picik hiányzott volna neki, őt váltotta a befutó szakaszon Maci kolléga, ő volt az, aki már látta a váltópontot, hát kis túlzásra, meg kb. Másfél percre lehetett onnan, és talán föl is lélegzett, hogy hú, ezt az esőt megúsztam, amikor a semmiből zúdult le olyan szinten, hogy az alatt a másfél perc alatt jobban elázott, mint összesen addig mindenki a pályán együttvéve. Kivéve Gedde kollégát, aki szintén a legrövidebb szakaszok egyikét kapta, valami 2,8-at futott Balatonalmádiba, de pontosan amikor engem leváltott, akkor volt az első hulláma az irgalmatlan felhőszakasz, úgyhogy ő is megkapta a magáét, de ő is ezt élvezte jobban. Úgyhogy ilyen meglepő dolog, de egy ilyen verseny, hogy a felhőszakadásban futás, aki igazából még attól is fél, hogy futócipőt húzzon meg, hogy fogja bírni, ezt élvezte a legjobban, és egészen elképesztő lelkesen érkezett be. Hát a csuromvizes azért egy nagy kifejezés, amit igen, használhatnánk rá. Na jó, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, mert a hallgatók is érdeklődtek.
De most komolyan nem említed meg a társaság gerincoszlopát, de tényleg.
Dehogy nem, kire gondolsz? Kántor Endrére?
A Nestorra, aki a legtöbbet futott a csapatból, és gladiátorként megmentette a becsületünket. Ezt azért mondjuk már
el. Te már utaltál rá, és azt gondoltam, hogy nem akarod név szerint, vagy a GDPR-t nem írta alá, hogy meg lehetne. Nem, mert hogy már utaltál rá, hogy köszönjük azoknak, akik hosszút futottak azért, hogy nekünk ez sikerülhessen.
Igen, tehát úgy, drága barátom, ehelyről is köszönjük, a legkeményebb csávó vagy. 50, mennyit futott összesen?
55-öt.
Úgyhogy az most lejönne a 221-ből, egy negyedét vállalta egy maga az egésznek.
Ő is elaludta az egyik váltás, mert hogy a csapat annyira begyorsult észak, hogy hamarabb értünk oda, mint ahogy terveztünk. Köszönhetően például annak, hogy Mihálovics kollega a 8-as tempóhoz ragaszkodott, pedig ennél sokkal jobbat is tudott, mint kiderült. Na jó, zárjuk le már tényleg, mert itt most csak magunkkal beszélgetünk szerintem, mielőtt elveszítjük a hallgatókat, de az biztos, hogy tényleg, amit mondott Zelcsenyi Miklós pénteken, hogy csapatépítésnek is kiváló, ezt szerintem abszolút megerősíthetjük. Tele van váratlan dolgokkal nálunk, ez az eső is bekavart, és mindenki máshogy reagált egy csomó helyzetre, mint ahogy gondoltad volna róla. Ez nagyon érdekes volt, és nagyon köszönjük még egyszer a bíztatást mindenki részéről. Na, Maci, van egy, a működik nálad az a műfaj, hogy egy perces születésnaposok és egy perces labzárta, vagy nem labzárta, vagy lapszemle, vagy ilyesmi, vagy pedig ezt most akkor skippeljük.
Hát figyelj, végigpörgettem a lapokat, nem nagyon látok olyat, amit így most így hirtelen kiemelnék. Ugye megy a vita az orvosbéremelésről, megy a vita Budapest állapotáról, aztán ilyesmik vannak a lapokban, de átalakul a globális divatipar, hektikus a mozik forgalma, ilyenek vannak, úgyhogy szerintem haladjunk tovább.
És köszöntöttél is mindenkit, akit köszönteni kellett? Vagy
én mondtam az elején, hogy a névnaposoktól meg a születésnaposoktól már most elnézést kérünk, az Auréloknak és a ma születésnapjukat ünneplő hallgatóknak előre boldog születésnapot kívántam, mert gondoltam, hogy beszámolunk arról, hogy ki hogy élte meg ezt az Ultra Balaton verseny. 221 kilométer tekert le a Millás reggeli csapat. Mennyit faragtunk a időnkből?
Hát 215 lett a rövidítés miatt, ugye, mert mint kiderült, hogy ott egy utolsó pillanatos variálás kellett az útvonalban. Nem is tudom, mennyi lett az idő, megmondom őszintén, hogy 22 óra vagy valami ilyesmi. Hát, nem, 22-nél több, mert reggel 6-kor indultunk, és 4 után értünk be, 22 valamennyi. Viszont két hallgató is kért, hogy emlékezzünk meg. Nagyon sokat nem tudunk hozzátenni ahhoz az észrevételéhez Fel Gábornak, hogy máig lezáratlan a vizsgálat a vörösi iszap katasztrófát illetően. Október 4-én, tehát tegnap volt 10 éve, hogy a katasztrófa történt. Ott többen is megkapták a büntetésüket a bíróság által, de nagyon sok mindent nem tudunk még, és lehet, hogy már nem is fogunk tudni az alapdolgokat. Tudjuk, hogy milyen hanyagság vezetett ahhoz, hogy bekövetkezhessen, de elég sok minden tisztázatlan még, úgyhogy ez a szomorú esemény, illetve ennek az évfordulója. Ez tegnap volt, jó, akkor csak felsorolás szerűen a születésnaposok. Bob Geldof 69, Szabó Magda 103 éve született, és vele kapcsolatban jött egy érdekes bejelentés. Tegnap nagy ünnepségek lesznek Londonban, az írónő angolul megjelent könyveinek könyve elérte az 50 ezret, és egyre népszerűbb Angliában, úgyhogy ott külön esemény sorozat is lesz, és na mindegy, még erre majd visszatérhetünk, mert ez nagyon érdekes, hogy reneszánsza van Szabó Magdának Londonban, nyilatkozik egyébként a fordítója is a könyveinek, úgyhogy Szabó Magda születésnapját is megemlítettük, hát Kate Winslet 45, Galai Péter tavaly hunyt el, igen. Piramis és a bikini billentyűs, illetve Fica István színészre is emlékezzünk. Én a Vaknyugatban láttam őt az Átriumban, ami nagyon emlékezetes, és nagyon ritkán van, hogy kedvem lett volna még egyszer azonnal újra nézni egy előadást, és ez olyan volt, és ez neki is köszönhető. Úgyhogy ő 37 éves a mai nap, úgyhogy gondoltam, hogy őt még mindenképpen megemlíthetjünk, és boldog születésnapot kívánunk tehát neki is. Na, hát figyelj, akkor szerintem egy nagyon rövid zene után jöjjön a tetősdei információ.
Hangulatos bárban, meghitt fél homályban emlékezem. Itt meséltél a jazzről, s mutattál egy sztárt, hogy énekel. Egy kicsit furcsán szóltak a dallamok, de méről jöttek, s hamar megfogott. Megértettem azon a hajnalon, hogy van még jó, hogy van még zene, ami jó. Van zene, ami jó, s megérintlek belül. Van zene, ami jó. Van zene, ami jó, s
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
Az időt az Ultra Balaton kiterülés során, addig a BUX 6%-ot esett, pénteken 33.000 pont felett zárt, 33.450 ponton egészen pontosan. A négy vezető papírból csak az OTP erősödött 9%-a 9.840 forintig. Elég nagy sallert kapott a Richter, 2,1%-os volt a mínusz 6.560 forintos záróértékkel, és a MOL sem úszta meg, 1,4%-os volt a mínusz 1.666 forinton fejezte be a kereskedést, a Magyar Telekom pedig 1,2%-ot esve végül 363 forinton zárt. Nézem, hogy mi van, ami érdekes. Itt van például az Akku, amelyről ritkán beszélünk, de a négy blue chip közé belopta magát forgalom tekintetében, és 3,8%-os mínusszal fejezte be a kereskedést. A nagy erősödők közül pedig kiemelném a Graphisoft Park teljesítményét, az 5,5%-ot tudott erősödni viszonylag értelmezhető forgalomban. Úgyhogy ennyi volt a budapesti értéktőzsde pénteki napja, hol van az már, úgyhogy gyorsan lapozzunk át a külföldi tőzsdék annál eszeibe.
Amerikában esés volt, ez így nézett ki az elején is, aztán úgy tűnt, hogy ez nem biztos, hogy így lesz, már amiatt, hogy az elnök egészségügyi állapotával kapcsolatosan hát két helyek merültek föl annak kapcsán, hogy pozitív lett a koronavírus tesztje, onnantól kezdve minden hírforrás ezzel foglalkozott, illetve földerítették nagyjából a kereskedésig, hogy kik lehetnek még veszélyben, kikkel érintkezhetett, meg beindultak a találgatások, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk az elnök kiesik akár hetekre, ahogy az mondjuk brit kollégájával történt korábban. Úgyhogy a tőzsde erre az elején egy esésre reagált, utána megpróbált emelkedni, majd pedig így szétváltak a papírok, a technológia, ami az idei év nagy nyertese, ugyebár az esett tovább, a ciklikus iparágak viszont emelkedtek, ott kisebbek voltak a veszteségek, inkább így lehet mondani, egy-két papír persze pluszban is volt, nem is egy-két, hanem mondjuk a papírok egy része a ciklikus szektorokból, úgyhogy ebből jött ki nagyjából az, hogy míg a Dow Jones fél, az S&P 500-as kevesebb, mint 1%-ot veszített, addig a Nasdaq 2,2%-kal került lejjebb, de hát mondjuk idei teljesítmény ez mindig látványosan különbözik, tehát bőven 20%-ot nőtt a Nasdaq az idén, és az S&P is még pluszban van. Az S&P most már az elmúlt hetekben ez nagyjából a mínusz 0 és a plusz 10 között tinglítanglizik, illetve a plusz 10-ből már leadott, és a 0 és az 5 közé állt be, mármint az idei emelkedést figyelve, ami nagyon szép teljesítmény látva a gazdaságnak a brutális visszaesését, meg a koronavírussal kapcsolatos, meg az elnökválasztással kapcsolatos bizonytalanságot is, de az is látszik, hogy az az irgalmatlan emelkedés, amelyik volt, az nagyjából itt nyár közepén már megállt, és onnantól inkább így a tetőn ácsolog, néha dönt egy újabb csúcsot, majd pedig újra leesik. Üzemmód van tegnap tehát, vagy illetve pénteken ebből a lefelé érvényesült. Majd pedig a hétvégén továbbra is az elnök állapotával kapcsolatos hírek domináltak. Most per pillanat kis plusz látszik, mármint a határidős indexek alapján, amely állítólag annak köszönhető, hogy egyértelműen bejelentették, és az mindenképpen jó hír lesz, hogyha Trumpot kiengedik a kórházból. Ugyanakkor számos sajtóértesülés hívja fel a figyelmet arra, hogy össze-vissza kommunikáció volt ez ügyben is, tehát egész egyszerűen valami nem stimmel, mert hogy néhány óra különbséggel az ellentétjét mondták az állapotáról, illetve kiderült, hogy amikor azt mondták, hogy teljesen jól van, azért mégiscsak oxigénre kellett tenni, és volt zuhanás az oxigén ellátottság mértékében, és a magas lázat is elfelejtették akkor közölni, amikor volt, hanem csak később, amikor már nem volt, akkor kiderült, hogy mégis volt. Van orvos, aki szerint nem értik, hogy lehet ilyen állapotba kiengedni. Szóval azért jó nagy katyvasz van Donald Trump állapotát illetően. Mindenesetre a tőzsdék most azzal számolnak, azt tartják a fontos információnak, legalábbis a határidős indexek előrejelzései szerint, hogy kiengedhetik a kórházból, és ez mindenképpen arra utal, hogy javult az állapota, és talán megúszhatja viszonylag, megúszhatja sokkal kevésbé súlyos verzióban. mint ahogy azt, mint amivel belekényszerült brit kollégája, úgyhogy nagyjából a tőzsdét most a Trump állapotáról szóló hírek mozgatják, nagyon leegyszerűsítve.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai központú gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon NRT támogatásával.
Gondoltam, hogy elköszönsz, kedves kolléga, és...
Én azon töprengek, hogy ki lesz a hírolvasó.
Ja, ilyen sokáig.
Látom még, Kati, nem? Mert a két lány nem jelentkezett, vagy pedig nem lesz hírek, mert elaludtak teljesen érthető okokból. Nem olvasol fel, hogy a hallgatók fanyalognak?
Hát nyilván a te futásoddal kapcsolatban, meg a te monológoddal kapcsolatban, te most úgysem látsz idáig el, úgyhogy nyugodtan elmondhatom, hogy mindenki fanyalog, tehát...
Biztos voltam benne.
Még majd
a... Pedig a nem futó emberek közül, mert hogy te futsz rendszeresen, Nestor fut rendszeresen, csapatunk tagja, a nagyságos asszony fut rendszeresen, szerintem én futottam a második, vagy én futottam a legtöbbet, nem, mert a Szilárd se fut rendszeresen, tehát a Szilárd után a második legtöbbet futottam egy 13 fős csapatból, tehát mondjuk akkor a ötödik legtöbbet futottam a csapatból, maradjunk
egy.
Együtt üzennék a fanyagókat.
Ne tömjén ezzel magát, Pelikán, én csak ennyit
tudok csak
mondani.
Én csak a tényeket mondom, méghozzá te általad összeállított táblázat alapján.
Jó, de azért voltunk még sokan, úgyhogy szerintem mindenki
előtt... 13 fős csapat, mindenki előtt le a kalappal, csak a fanyagóknak üzenem, de 13 ember közül az ötödik legtöbbet futottam úgy, hogy nem vagyok futó alkat, ezt szerintem senki sem vitatja.
De te küzdesz, mindenki erőn felül, te erőn felül teljesítette, Andi is, Kata is, Szilárd talán nem, meg akik nyilván futnak, de hogy szerintem akiket említettünk, szuper volt. Na jó, jöjjenek a hírek gyorsan, mert az időnk elment.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tőzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, a Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, Mika vagy medve. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon NRT. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Jelentős béremelést kapnak az orvosok. Soha nem látott változás jöhet Kubában. Napos fenhős idő lesz 20-28 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Elfogadta a kormány a Magyar Orvosi Kamara szakmai alapokon kidolgozott bértábláját, ezzel párhuzamosan büntetőjogi kategóriává válik a hálapénz adása és elfogadása is. Az erről szóló törvényjavaslatot már ma benyújtják a parlament elé. Orbán Viktor szombat délután már posztolt egy videót a Facebookon, azon jelezte, hogy a következő hónapokban erős terhelés alatt működnek majd a kórházak, és a járvány elleni tartós és sikeres védekezéshez motivált, jól megfizetett orvosok kellenek. A friss kormány döntés nyomán egy rezidens orvos a jövőben havi 7-800 000 forint alapbérre számíthat, ami az orvosi karrier során elérheti a 2,4 millió forintot, így megállítható az orvosok elvándorlása, mondta Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. 110 helyen okozott károkat a viharos időjárás országszerte, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MT-vel. Mukics Dániel tájékoztatása szerint a hirtelen felerősödött szél miatt fakidőlésekhez és ágleszakadásokhoz hívták őket. A katasztrófavédelem a legtöbb beavatkozást az ország nyugati részén végezte. Az amerikai elnökválasztás előtt egy hónappal a demokrata párt jelöltjének, Joe Bidennek 10% ponttal nagyobb a támogatottsága, mint a republikánus párt jelöltjének, Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnöknek, derült ki a Reuters hírügynökség és az Ipsos közvéleménykutató felméréséből. Az egész Egyesült Államokra kiterjedő közvéleménykutatást október 2-án és 3-án végezték, azután, hogy kiderült, az amerikai elnök megfertőződött a koronavírussal. A felmérés szerint a megkérdezettek 51%-a választaná amerikai elnöknek Bident, a hivatalban lévő elnök támogatottsága 41%. Boris Johnson azt üzente Donald Trumpnak, a legfontosabb az, hogy fogadja meg az orvosok tanácsát. A brit miniszterelnököt a BBC-ben kérdezték azzal kapcsolatban, hogy az amerikai elnök elkapta a koronavírust. Johnson személyesen is megtapasztalhatta, hogy milyen tünetekkel jár a koronavírus, hiszen tesztje március végén lett pozitív, azt követően pedig gyorsan romlott az egészségi állapota, egy hétre kórházba kellett vonulnia, 3 éjszakát pedig az intenzíven töltött. Soha nem látott változás jöhet Kubában, mivel a legfontosabb valuta forrása a turizmus a Karibi-szigetországban is leállt. Az 1959-es forradalom óta először le fogják értékelni a pezót. A Trump adminisztráció 2019-ben megszigorította a Kuba ellen 60 éve életbe lépő kereskedelmi szankciókat, ami szintén nem maradt hatás nélkül. A boltok előtt kialakuló sorok nem számítanak ritkaságnak Kubában, ám a szigorúbb amerikai korlátozások miatt hosszabbakká váltak. Két meleg rekord is megdőlt az elmúlt napokban. Szombaton a napi maximum hőmérséklet, vasárnap pedig a legmagasabb minimum hőmérséklet dőlt meg, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az ország déli területein több helyen is 30 fok fölé melegedett a levegő, Kémes állomáson szombaton 30,8 fokot regisztráltak. A korábbi legnagyobb szélsőértéket Mohács állította fel még 1985-ben 30,1 fokkal. A vasárnap reggelig mért napi legmagasabb minimum hőmérséklet Sarkadmalom fokon mérték, csupán 18,2 fokig hűlt le a levegő, a korábbi rekordot Milotán mérték 2006-ban, amely 17,8 fok volt. Ma napos felhős időszakok váltakoznak, majd a felhő átvonulásokból helyenként futó záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél továbbra is erős lesz, délután 20-28 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, így hétfő reggel, amikor is a városban a körutakon és a főbb útvonalakon még jól lehet közlekedni, de a bevezető utakon erősödő forgalomban autózhatnak. Az M3-as autópályán már a főváros felé tartó forgalom az M0-as autóúttól befelé lelassult. Az első kerületben a Hunyadi János úton az alagút után darúzás miatt útszűkületen kell áthajtani, a 9. kerületben a Viola utcában és a Bokréta utcában az Üllői útnál is útszűkületre kell számítani elektromos közműépítés miatt. A második kerületben az Apostol utcát egyirányosítják, a Bolyai utcától a Kavics utcáig, a 7. kerületben a Marek József utcában a Nefelejt utca és a Hernád utca között útszűkület lassítja a forgalmat. Baleset is történt a 14. kerületben az Amerikai úton, az Erzsébet királyné útja közel. Köszönöm szépen a figyelmüket, vezessenek óvatosan, további utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Everything's fucked. the funk, you the funk. My goodness, just jump, just jump. Giving you the funk. My goodness, just jump, just jump. Goodness, just jump. Giving you the funk. Everything's funk. Giving you the funk. My goodness, just jump, jump, jump.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli támogatója a House of Business Bank Center Kft. House of Business Bank Center, az ön prémium irodája, rugalmasan, testre szabva.
Folytatódik a Millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk. Házi stúdiójából Mihálovics András jelentkezik.
Bentről pedig Gács Gábor. 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, és ott vagyunk az info@millasreggeli.hu e-mail címnek a másik végén is. Az Ultra Balatonnal kapcsolatban kettő dolgot azért még át kéne beszélnünk, Gábor. Szerintem illendő lenne felsorolni a csapattagokat, mit szólsz hozzá?
Igen, mindenképpen hallgatók is kérték, úgyhogy igen. Parancsolj.
No, hát Nestor a gladiátor és az ő drága felesége Detti futott velünk, nagyon szépen köszönjük nekik. Aztán ott volt természetesen Ács Gábor életének értelme emese, neki is kézcsókjaimat küldöm e helyről, nagyon szépen helytárt. Ott volt Búró Szilárd, állandó szereplője a műsornak, ugye ő az Equilornak a milyen igazgatója, mindig elfelejtem a titulusát.
Pénzügyi innovációs vezető néven szokott szerintem bejelentkezni.
Pénzügyi innovációs vezető. Ott volt természetesen Devecseri Kata, aki a Jazzy Rádió csapatát erősíti, és szintén remek helytállással vétette észre magát. Ott volt Szoller Andi, ahogy említetted, és ott volt a két kedves ismerősöd, akik kisegítettek bennünket a legnehezebb szakaszon, Pepe és Zsuzsi, és természetesen ott volt a négy műsorvezető, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és jó magam. Így állt össze a 13 harcos, aki lefutotta az Ultra Balaton csapatban. Köszönjük szépen még egyszer a biztatást. Na de,
még gyors, csak két üzenet, aztán zárjuk le gyorsan, mert van, aki erre már szerintem
de még ehhez kíváncsi.
Igen, akkor gyorsan mond, igen.
Azt szeretném mondani, Gábor, és most kapaszkodjál meg. Mert
jaj, mondtam, de nehogy belemenj valami hosszú eszmefuttatásba.
Nem lesz hosszú eszmefuttatás, nagyon rövid eszmefuttatás lesz, de azért kapaszkodj. Én most bementem a te pályádra, futottam 20 kilométert, azt gondolom, hogy nem egy ilyen lebecsülendő
teljesítmény. Nem leszek gladiátor.
Most akkor szeretettel meghívlak egy gladiátor edzésre, hogy most gyere te az én pályámra, és próbáljuk ki, hogy ott mit tudsz. Mit szólsz hozzá?
Futni mindenki tud, a gladiátorság csak az emberiség egészen szűk kisebbségének való, úgyhogy szerintem nem összevethető. Egy erős alma és körte párhuzam lenne, úgyhogy én teljes mértékben ellen fogok tudni állni ennek a kihívásnak, én úgy érzem. Bármi...
Mit szólnak a hallgatók? Küldjétek Gács Gábort az arénába az oroszlánok elé, vagy nem? 0-30-20-10-9-0-9. Sok sikert, Gábor!
Gyorsan még kérdésekre válaszolva, csak több hallgató, nem tudom miért, arra kíváncsiak, hogy én mennyit futottam, én talán 28 környékén voltam, tehát én ezzel talán a harmadik legtöbbet, mert Emese volt majdnem 40, Nestor meg 50 fölött, aztán ez nagyon jó ez az üzenet. A balatonátúszás ugyanez a pszichológia, az emelkedők kivételével, amikor az úszósapkás 60 pluszos hölgyek előznek, az demoralizáló. Pláne amikor azt mondja az egyik, hogy hajrá fiatalember, már csak 1 kilométer van hátra. Ezt ugye elképzelni is jó.
Szívemről szólt, egy szakállas, szerintem 60 fölötti úriember hagyott úgy állva valamelyik egyenesben, hogy még leállt így beszélgetni, leereszkedni, és utána lehajrázott 2 másodperc alatt, majd a célba sem találkoztunk, tehát nagyon
durva. Na jó, oké, lezárhatjuk, bár a troll most már oszt minket, hogy azt hitte, hogy én futam a legtöbbet, és nagy csalódás neki. Na, haladjunk gyorsan tovább, nézzük gyorsan a közlekedési infókat.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Mit látsz, Gábor?
Na, én is ezt akartam kérdezni, semmi. Hogy te semmit.
Hát mindjárt megnézem.
Ugye, hétfőhöz képest egész jó, kivéve az M7-es, M1-es bevezető, ott elég nagy lassulás van, de amúgy a kerepesi tűnik még lassulnak, ott azt a hallgatók is jelezték, hogy ott van egy hosszabb ácsorgás, amúgy az M3-as megint csak az ilyenkor szokásoshoz képest, azt írja az én algoritmusom, hogy lassabb, de ez még nem képes kezelni a hétfő effektus, lehet, hogy a hétfőhöz képest nem lassabb. Az átlagos hétköznaphoz képest az M3-ason lassabban lehet bejönni, mint egy 10 perccel.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Azt a munkacímet adhatnánk a mostani beszélgetésnek, hogy pedig jó ötletnek tűnt, ugye felvetődött, hogy az agglomerációban a forgalom egy részét a vasútra kéne terelni. Ez nekem laikusként elég szimpatikus ötlet volt, mert azt gondoltam, hogy kis szervezéssel talán ez a kérdés megoldható, és akkor mindenki boldogabban éli arra felé az életét. Hát ezt a képet igyekszünk majd árnyalni Andó Gergelye, a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát pénteken meséltem el a történetet, nem agglomeráció specifikus, de az agglomerációt is érintette több vonalon. Az a dilemma, hogyha vasútra tereljük az embereket, és megszüntetjük a közvetlen buszjáratokat, amelyek a agglomerációs települések széléről indulnak, és közvetlen eljutást jelentenek mondjuk Budapestre, ezeket kivesszük, és dupla átszállásra kényszerítjük az utasokat, az milyen jó esetleg környezetvédelmi szempontból, mert néhány busz nem pöfög, de mondjuk jelentősen megnöveljük a eljutási időt, plusz esetleg autóra kényszerítjük az embereket, az meg nem annyira jó. Volt egy járványügyi menetrend változtatás, amikor ezt megcsinálták országos szinten egyre több helyen, majd pedig egy látványos visszakozás az elmúlt hetekben, vissza az egész, minden borult, és újra vissza akkor a buszokhoz, hogy ennek a hátterét tudakolnánk, illetve azt, hogy ez hogy megy például külföldön, mi itt a jó rendszer, hogy mik a szempontok, hogy mi a fontos, hogyan zajlik ez a modern világban. Úgyhogy Gergő, parancsolj, tiéd a szó, mi történt itt?
Hát az emberek szeretnek közvetlenül utazni a célból a startba, és ezt a mai magyar közlekedési rendszer csak korlátozottan tudja teljesíteni. Minden egyes plusz átszállási kényszer az egy kockázatot visz a rendszerbe, hiszen ahol csatlakozás van, ott csatlakozásra várást kéne biztosítani. Ez viszont a mai világban mutatóban sem teljesül Magyarországon, és akik egyszer vagy kétszer egy hónapban megszívják ezt, és azzal szembesülnek, hogy ez 60 vagy 90 vagy 120 perces késést jelent nekik az utazásuk során, miközben egyébként a közvetlen járattal mondjuk 40 perc lett volna a menetidő, ez nem segít ahhoz, hogy ezek az utasok a közösségi közlekedést válasszák, akkor se, hogyha az karbon semlegesebb. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog, az emberek kényelemből és árból választanak, ez a két fő szempont, és ebben a kettőben nagyon-nagyon rosszul muzsikálunk jelenleg.
És egészen konkrétan, ha nézzük a tápjóságból itt, hogy megszüntetjük ezeket a járatokat, vagy mondjuk a Székesfehérvár külső részéről mondjuk megnöveljük a menetidőt, és vonatra próbáljuk kényszeríteni az embereket, ez valós, hogy akkor átülnek, vagy próbálnak nem közlekedni, vagy akkor átülnek autóba? Illetve, hogy itt egészen konkrétan mi lehet itt ez a óriási kavarásnak a háttere, hogy ezt visszacsinálták az egész rendszert hirtelen az elmúlt hetekben?
az óriási kavarásnak mondjuk az a háttere, hogy a helyi közlekedéssel való kombinálás az még sosem jött össze igazán, tehát Székesfehérváron a buszállomás nagyon máshol található, mint a vasútállomás, és az autóbuszok is egy teljesen eltérő irányba hagyják el a várost, mint ahol a vasútállomás van, ergo olyan megállókat és pontjait szolgálják ki a városnak, ahol helyi közlekedés igénybevétele nélkül kilegyaloglok egy busz megállóba, ahol megáll a távolsági busz és egyenesen felvisz Pestre. Azzal, hogy megszüntették a budapesti autóbuszt, egy helyi autóbusszal előbb valahogy el kell vergődni a vasútállomásra, majd utána felszállni az egyébként néhány perccel gyorsabb a vonatra, amivel Kelenföldre érkezve már egyáltalán nem érződik az, hogy az ember gyorsabban ért volna Budapestre, viszont jelentősen drágábban. Főleg, hogyha mondjuk diák utazóról van szó, aki mondjuk a helyi közlekedésre még diák ilyet sem vásárolhat.
Uh-huh. Oké, okay. És akkor itt az, hogy ez mi lehetett, akkor mi állhatott amögött, hogy ezt kitalálták, és mi állhatott amögött, hogy akkor hirtelen visszaszívták, hogy ki lehet próbálva ez a rendszer?
Én azt gondolom, ökölszabály szerint, hogy akik ezeket a dolgokat közlekedés, fejlesztés, megrendelés oldalon szervezik, azok nem használják ezeket a szolgáltatásokat, vagy nem túl árnyaltan, és főleg nem jegyet vásárolva, és így papíron, matematikailag olyan megoldásokat hoznak ki, ami technikailag nem kivitelezhető. Uh-huh. Mert azok számára
jelentősen. Na de akkor az egész ötlet egy elvetél dolog, vagy mi kell ahhoz, hogy ez működjön? Egyáltalán közlekedési szakértőként az ötletet milyennek tartod?
Mármint a vasútra terelést?
Igen.
Tehát két feltétele van, hogy működjön, hogy legalább drágább ne legyen, mint addig volt, és az esetek többségében ne érjek be később, mint eddig beértem Budapestre. Ezeket a feltételeket teljesítve rá lehet kényszeríteni az utasokat egy plusz átszállásra, ezek teljesítése nélkül viszont semmi esetre sem. Uh-huh. Ez nagyon egyszerűen hangzik, és mégis elképesztően bonyolult megvalósítani. Uh-huh. És akkor ezek után jön az a szempont, hogy valójában a budapesti közlekedési vállalatok, vagy nem is a budapesti magyarországi közlekedési vállalatok alapvetően az állam igényének próbálnak megfelelni. Az most egy kicsit költségtakarékosabb működés igényét fogalmazta meg, mire gyakorlatilag a cégek széttárták a karjukat, és mondták, hogy hát ők ebben nem tudnak segíteni. A buszok kilométer díja az adott, mondják meg, hogy holna járjon az autóbusz, akkor tud csökkenni a költség. Hát nem találtak értelmes ötleteket, hiszen ezek az autóbuszok egy evolúció során 100 év alatt forták ki magukat, hogy melyik autóbusz hol közlekedik. Mindegyiket valós igények alapoztak meg annak idején, és ezek az igények nem tűntek el a mai napig sem teljesen, tehát nem lehetett azt mondani, hogy ezt senki nem vette igénybe, és ezért megszüntethetők.
Uh-huh. Tehát akkor ugyanezen a logika volt mindenhol, a tápjóságban is, meg akkor országos szinten, akkor ez egy befutcsolt kísérlet volt ezek szerint.
Hát igen, mert csak papíron működött, és nem számolt ezekkel a tényezőkkel, hogy lassabban jutnak az emberek föl Pestre, és adott esetben drágábban. Uh-huh. És olyan látszat megoldásokat vezetnek be most is a cégek, ugye összevonták a Volánbuszt a MÁV starttal lényegében, és azt gondolták, hogy akkor ez majd jó lesz, mindenféle vasúti vezetőkkel megszórták a Volánbuszt, de hát ezt már megtették 3 évvel ezelőtt is, amikor Dávid Ilona lett ott a vezérigazott, és vitte gyakorlatilag a komplett MÁV menedzsmentet magával a Volánbuszhoz, és semmiféle hangolódással nem indult el a két cégnek egymás felé. Hát most is csak sajnos látványosnak is alig nevezhető PR akciókra futotta, például Dunaharasztinál bevezették ezt a közös bérletet, és nagy csinadrattával mondták, hogy ez az első olyan bérlet Magyarországon, amit szolgáltatótól függetlenül lehet igénybe venni, uh-huh. Tehát aki kifizeti ennek a 9580 forintos árát, az igénybe veheti a MÁV start személyvonatát, a Volánbusz autóbuszát és a MÁV HÉV vonatát. Csak éppen az a szomorú valóság, hogy a MÁV HÉV vonatát eddig fele annyiért lehetett igénybe venni, mert rövidebb kilométer vezetőjét kellett rá, tehát 9580 helyett már 5940 ér a HÉV-be viszi a hét minden napján az utasokat Budapestre. Ugyanez igaz a Volánbuszra is, ő is 5940-et szedett eddig a jegyért, tehát valójában egy majdnem másfél-kétszer annyiba kerülő bérlet áráért lehetne használni a három szolgáltatót közösen, ami azért megint nem tesíti ezt a feltételt, hogy legyen olcsóbb, mint ami eddig volt, úgyhogy szépen aki eddig HÉV-vel járt, ezután is HÉV-vel fog járni, aki Volánbusszal járt, ezután is Volánbusszal fog járni, és nem fog átszállni a másikra másfél-kétszer annyiért.
Azt megnézték, hogy az ilyenkor fontos, hogy kinek mi az optimális, tehát hogy van, akinek van választási lehetősége, tehát van egy de kb. Lehet akkor az a néhány ember, aki azonosan közel lakott mindkettőhöz, és akkor eddig a buszt választotta, viszont ha már ugyanannyiba kerül, ja nem, nem kerül ugyanannyiba. Akkor nem, ugye eddig is a vonat volt a legdrágább, hogyha jól értettem, ugye? És akkor
eddig is a vonat volt a legdrágább, igen.
Hát akkor a vonat áron lehet most menni busszal.
Aha, vonat tehát... áron lehet most menni busszal meg hévvel.
Uh-huh. Akkor viszont nem nagyon tudok így logikusan olyan, akinek ez mondjuk valós eredményt hozna. Oké, akkor meggyőztél. Itt akkor mi lenne a fontos, illetve hogy ezt mi országosan is ki akarják ugye ezt terjeszteni. Hogy lehetne ezt jól csinálni? Az árazás kérdése? Tehát mondjuk az egészet buszárba ez adták volna, akkor...
árazás kérdése természetesen. Hát azt kellett volna mondani, hogy a vonat bérletet lecsökkentjük a hév és a volán busz bérlet árára, de ez ugye egy bevételcsökkenést eredményezni a másstartnál, és a kormányzatnak ugye ez most éppen nem pálya. Tehát úgy nem lehet win-win helyzetet kialakítani, hogy a vasúttársaságnak sem csökkenhet a bevétele, és az utas is jobban járjon. Tehát ez a kettő együtt csak akkor megy, ha nagyon erős a hit abban, hogy sokkal több utas fogja igénybe venni a vasúti közlekedést már az első hónaptól kezdve, mint addig. Hát ezt a feltételt én nem nagyon látom teljesülni.
De hogyha az árazás megfelelő lenne, akkor egészen konkrétan Dunaharasztiban lennének olyanok, tehát mondjuk tömegesen, akik azt mondják, hogy jó, eddig busszal jártam, és akkor most átszokok a vonatra? Tehát ugye...
1,4 kilométer van a út meg a vasútállomás között, tehát akik ebben a téglalapba laknak, hogy a vasútvonallal párhuzamosan és a busz úttal párhuzamosan, ők reggelente el tudnák dönteni a forgalom függvényébe és az úti céljukhoz jobban illeszkedően, hogy ők a Népliget fele akarnak tendálni inkább, vagy pedig a keleti pályaudvar felé. Ez egy nagyon jelentős különbség, akár a városi menet időn belül időmegtakarításban, ha mondjuk nem csúcsidő van és nincsen bedugulva mondjuk a Soroksári út. Tehát ez egy nagyon valós igény, hogy az ember el tudja dönteni reggel, hogy a házból balra fordul vagy jobbra fordul és úgy jut be a városba, illetve hazafele ez ugyanez. Tehát ez egy teljesen valid elvárás lenne a részükről, ahogy az is, hogy ez megkerüljön másfél-kétszer annyiban, mint eddig.
Uh-huh. És akkor ugyanez érvényes mindenhol? Tehát ugyanez Szentendrén vagy Dunakeszin is át lehetne gondolni, és egy megfelelő árazással azért lehetne így terelni az embereket?
Tehát itt azért általában tovább szoktak lépni legalább egy lépcsőfokkal, és mondjuk ugye a helyi járatokat úgy szervezik, hogy kiszolgálja mind a kettőt, tehát a buszállomást is és a vasútállomást is, vagy ezt a kettőt ugye egymáshoz közel vigyék, de hát ez Esztergom esetén, ahol legutóbb ez megvalósult is, ez egy ilyen teljes kudarcnak tűnik egyelőre, már ami a vonatra való rá is elhortást jelenti sok szempontból, szempont a helyi utasok számára lényegesen rosszabbak lettek az eljutási lehetőségek ezzel, mint eddig voltak, hiszen a buszállomás kikerült a város szélére, a vasútállomás mellé, viszont egy pluszköltségként fölmerült ez az igény, hogy fogok oda kijutni hozzá. Uh-huh. Tehát egy plusz átszállási kényszer is belépett, és még a díjszabás is komplikáltabb lett.
Hogy lehetne ezt jól csinálni Esztergomban például, akkor a belvárostól viszont...
Hogy az államnak mélyen a zsebébe kéne nyúlni, magára hagyta a helyi finanszírozást, hogy ezt a BKK kapcsán ugye napi szinten hallatjuk a fővárostól, hogy az állam nem száll be a helyi közlekedésbe, ez az összes vidéki városra igaz. Szolnok egyenesen oda olyan anyagi helyzetbe került, hogy 2021-től nem tudja vállalni, hogy egy forinttal is hozzájáruljon a helyi közlekedésének támogatásához, miközben eddig gyakorlatilag a költségeknek ott is a harmadát az helyi önkormányzatnak kellett állnia, most úgy keresnek szolgáltatót a helyi buszközlekedésre Szolnokon, hogy ők egy forintot nem tudnak hozzáadni, hogy az eddigi árnak a kétharmadáért, az eddigi költség kétharmadáért, ami emeltrendet összesikerül kalapálni, azt így valaki így csinálja. Csak egy forint kéréssel leforduljon az önkormányzathoz.
Esztergomhoz egy pillanatot térjünk vissza, mert az itt agglomeráció, és ott onnan elvileg, ha vonatig eljut az ember, noha kint van a fenébe az állomás, mondhatjuk úgy mondjuk a belvárosból, vagy egy Esztergom nagy részéhez képest, akkor onnan azért van egy gyors és új és modern vasúti közlekedés, tehát oda azért valahogy csak meg lehetne. Azt gondolnám így nagyon leegyszerűsítve, hogy oda jó buszközlekedést biztosítani, és onnan a kényelmes modern vonatra ráhordani, az nem lenne bonyolult a helyet, hogy autóval jönnek az emberek, vagy végigszűtjegjenek, mit tudom én, a busszal hasonló útvonalon, nem?
Ezt nyilvánvalóan eddig sem tették meg, tehát itt az eljutási idő az, ami megváltozott, hogy eddig kiment az ember mondjuk a vasútállomásra autóval, most ezután is autóval megy ki a vasútállomásra, mert mondjuk a vonat bérlet továbbra sem érvényes a helyi közlekedés igénybevételére Esztergomba. Tehát az a fajta plusz attraktivitás, hogy sokkal nagyobb számú autóbusz közlekedik a vasútállomás és a belváros között, hiszen a helyi járatoknak az, vagy a helyi közjáratoknak az a része, mondjuk ami a Dunakanyarból érkezett, az most keresztül megy a városon, nem áll meg, nem a város központban van a végállomása, tehát gyakorlatilag leszállsz a vonatra, és perceken belül indul egy autóbusz Esztergom belvárosa felé, vagy helyi járat, vagy helyi közi. Na erre a vonatbérlet nem jó, kiegészítő jegyet kell vásárolni, ergo nem lett a szolgáltatás vonzóbb, csak a kínálat nőtt meg egy kicsit.
Akkor összefoglalva arra lenne szükség nagyon, hogy a helyi és a helyi közi közlekedés is egy rendszerbe kerüljön. Ugye egy nagyon enyhe lépés, nem a helyi, hanem mondjuk a helyi köziek összehangolására, amit ugye Dunaharasztiról beszéltünk, de hogy a helyeket kellene bevonni, akkor ezt levonhatjuk ugye egyértelműen tanulságként.
Igen, anélkül sehol nem fog kijönni a képlet.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy tisztában látunk, okosabbak lettünk. Köszi még egyszer a segítséget, szép napot, jó munkát!
Szép napot, nektek is, szervusztok!
Szia, szia! Andó Gergellyel, a Közlekedés Világlap csoportnak igazgatójával beszéltünk az elmúlt néhány percben.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le ne merülj! A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Nem tudod, mi az a szűző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
A rovat támogatója a Takarékbank.
Reklám.
Pályázzon október 14-ig a Tesco támogatására. Az Áruházlánc 8. alkalommal hirdeti meg az Ön választ, mi segítünk pályázatot, ahol a jelentkezők országosan több mint 43 millió forintot nyerhetnek el ötleteik megvalósításához. További információért látogasson el a tesco.hu/közösség weboldalra. Tesco.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Elfogadta a kormány a Magyar Orvosi Kamara szakmai alapokon kidolgozott bértábláját. Ezzel párhuzamosan büntetőjogi kategóriává válik a hálapénz adása és elfogadása is. Az erről szóló törvényjavaslatot már ma benyújtják a parlament elé. Orbán Viktor szombat délután már posztolt egy videót a Facebookon, azon jelezte, hogy a következő hónapokban erős terhelés alatt működnek majd a kórházak, és a járvány elleni tartós és sikeres védekezéshez motivált, jól megfizetett orvosok kellenek. A friss kormány döntés nyomán egy rezidens orvos a jövőben havi 7-800 000 forint alapbérre számíthat, amely az orvosi karrier során elérheti a 2,4 millió forintot, így megállítható az orvosok elvándorlása, mondta Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Hétfőtől őszi menetrend szerint közlekednek a balatoni kompok, rövidebb ideig, de továbbra is 40 percenként járnak Szántód és Tihany között. Az egész évben üzemelő kompjáratok a téli időszakban november 2-ától már csak óránként indulnak. Ismét több tízezer ember vonult utcára vasárnap Minszkben, a tömeg dobszóra vonult a börtönökhöz, ahol feltételezésük szerint a politikai okokból bebörtönzött embereket tartják fogva. A hatóságok vízágyút is bevetettek a tiltakozók ellen, és sokakat őrizetbe vettek. Fehér Oroszországban az augusztus 9-i elnökválasztás óta rendszeresek a kormány ellenes tömegmegmozdulások. A hivatalos adatok szerint Lukasenka a voksok 80%-át kapta, és így ötödször is újra választották. Az ellenzék szerint azonban csalás történt. Tovább nőtt a halálos áldozatok száma a Nyugat-Európát érintő ítéletidőben. Az Alpok és az attól délre eső területek, Franciaország, Olaszország, Svájc és Ausztria egyes részeit továbbra is heves viharok, esőzések és áradások sújtják. Vasárnap Olaszországban 7-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Észak-Nyugat-Olaszország egyes részein 60 éve nem látott mennyiségű eső esett. Velencében azonban sikeresen vizsgázott első éles bevetésén az a gátrendszer, amelyet a közelmúltban helyeztek üzembe, így a magas vízszint ellenére a Szent Márk tér szárazon maradt. A francia Rivierán, Nizza környékén több települést elvágott a külvilágtól az ítéletidő. Ausztriában és Svájcban autópályákat kellett lezárni az átfolyó víz miatt. Az időjárásról: ma napos felhős időszakok váltakoznak majd, a felhőátvonulásokból helyenként futó záporok, zivatarok kialakulhatnak, a szél továbbra is erős lesz, délután 20-28 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten baleset történt a 16. kerületben a Pálya utcában, a Baross utcánál. Lassan lehet haladni az M1-es, M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A Pesti úton a Jászberényi út előtt a Városközpont felé, az Üllői úton szakaszonként befelé a Kőér utcától. Erős a forgalom a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. Az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt a Balcsy-Zsilinszky úton az Anker köztől a Paula-Jede utcáig csak két sávban lehet közlekedni a nyugati tér felé, és a parkolási lehetőség is megszűnt. Az Ond vezér útján időszakosan félpályás lezárásra kell készülni felújítás miatt. Pongrász Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Várható a héten. Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra. Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
A vonal túlsó végén Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát a legfontosabb makrogazdasági adat a héten mindenképpen a magyar infláció alakulása lesz szerintem, és aztán nem mellesleg természetesen a német termelési adatok is érdekesek lehetnek Magyarország szempontjából, de vegyük mégiscsak előre az inflációt, mert hogy az érzete a lakosságnak mindenképpen az diktálja, hogy ez a mutató elszabadulni látszik.
Igen, tehát hogy akár az inflációs célhoz, akár a európai, Európa többi országának az inflációs adatához hasonlítjuk a hazai inflációt, akkor ugye az egyértelműen magas. És hát igazából ugye az elmúlt mondjuk pár hónap, vagy tekintsünk vissza egy kicsit hosszabb időre, ugye azért a hazai inflációval kapcsolatban már régóta volt egy olyan kellemetlen érzés, hogy évek óta előfordult az, hogy a headline infláció felment a célig. A maginfláció az ugye tehát a Covid-válság előtt egyértelműen gyorsult, és bár volt egy olyan pillanat, amikor úgy tűnt, hogy igazából az olajárak elkezdik levinni az inflációt, ez a nyugalom, ez rövid ideig tartott, ugye júliusban jött egy brutális meglepetés, amikor 3,8% lett az inflációs látszat, hogy egy nagyon széles körű átározás valósult meg a magyar gazdaságon, tehát lényegében a szereplők, ahogy jött ki a gazdaság, így a Covid első sokjából körülnéztek, és meglépték a korábban tervezett áremeléseket, csak lényegesen vastagabban. És aztán ugye az augusztusi adat, az tűnt, hogy az átározás ez valószínűleg egyszerű volt, és hát igazából azért várunk a mostani adatra, mert hogy ezzel tehát van egy olyan rossz érzés, hogy a Covid miatti kapacitás szűkében azok a szereplők, akik kinyitottak, azok masszívabban árat emeltek. És ilyen szempontból nyilván hogy kell figyelni az adatot. Egyébként ugye az előző havi 3-9 után ismét ilyen 3-9 körül inflációt várunk. Ez egy lokális csúcs lehetett egyébként, ugye a következő pár hónapban a bázis hatások miatt a headline infláció az várhatóan csökken majd. De igazából a maginflációt kell figyelni, ez mutatja a folyamatokat. Úgyhogy hát nyilván én azt gondolom, hogy az egyértelműen ez a legfontosabb adat. És hát itt kicsit előre tekintve, tehát hogy az, hogy mi várható a jövő évben meg az után, de nyilván ezt nagyon sok minden meghatározza, és bár van egy olyan érzésünk, hogy az, hogy azért van egy méretes ez a munkanerópi erőpiacon, tehát az a helyzet, hogy a szabad munkaerőállomány az jelentősen mert a Covid-válság miatt. Ez azért abba az irányba mutat, hogy a jövőre gyengülhet a kereslet és mérséklődhet az inflációs nyomás, de a másik oldalon meg azt látjuk, hogy azért a forint gyenge, az inflációs várakozásoknak a horgony utcán az fellazult, tehát azt gondolom, hogy a következő időszak az kifejezetten fontos lehet, hiszen látjuk azt, hogy egy lényegében a régióban egyedüliként itt azért hogy kénytelen volt hozzányúlni a kamatszinten.
Uh-huh. Igen, figyelj Gergő, mondtad a gyenge forintot. Meg azt is tudjuk, mert szoktad te is mondani, meg általában a makroelemzők mindegyike, hogy egy kicsi nyitott gazdaság vagyunk. Ez ugye azt jelenti, hogy az exportra, meg az importra nagyon rá vagyunk szorulva. Tehát az, hogy dübörögjön az exportunk, meg hát ugye ez az exporthoz be kell hozni egy csomó mindent. Ez nem hajthatja fel az inflációt? Hiszen a forint folyamatosan gyengül, most éppen rekordszint közelében tartózkodik.
Dehogy nem. Tehát hogy azért szokott ilyeneket mondani az emberben, hogy fellazult a pass-through, meg tehát hogy az árfolyam begyűrűzése az inflációba, de azért azt láttuk, hogy ezek az infláció vezérelt termékkörben azért gyorsult az infláció. Ugye az egésznek a trükkje, hogy bár rövid távon alapvetően mindenki azt gondolja, hogy az árfolyam az alapvetően így a külkereskedelmi termékforgalomba kerülő termékek árát befolyásolja, de azért az volt, hogy hosszú távon igazából az árfolyam szintje az nagyon sok mindent meghatároz, béreket, szolgáltatás árakat, stb. Tehát azért az a helyzet, hogyha valaki mondjuk a cseh korona árfolyamát megnézi az elmúlt, nem tudom, két évtizedre, akkor ugye a cseh korona az tehát a cseh koronához képest a forint nagyon sokat gyengült, és egyébként hát így nagyon leegyszerűsítve annyival van odébb az árszintünk, amennyivel a cseh korona forint árfolyama, mert nyilván a hosszú távon a munkaerőpiacra és a szolgáltatás árakra ugyanúgy begyűrűzik az infláció. De hogy igazából ha régiós országokkal összevetjük Magyarországot, akkor azért az inflációs folyamatok tekintetében az egyik nagyon nyilvánvaló különbség az, hogy azért a forint egyértelműen egy gyengülő pályán tartózkodott, és azért jó esélye ennek komoly. Tehát nem jó esélye, tehát azt gondolom, hogy az én véleményem szerint ennek jelentős szerepe van abban, hogy a mi inflációs mutatón kiemelkedik a régiós országok közül.
Ne hajózzunk még át külföldre, mert az ipari termelés is nagyon fontos, illetve minden, amiből lehet látni, hogy vajon vagy lehet érezni, bár ugye ez még nem a legfrissebb és már a második hullám által sújtott időszak, de hogy igazából mennyire csökkenhet a magyar gazdaság idén, illetve honnan vágunk neki a jövőre bekövetkező visszapattanásnak. Erről minden adat érdekes. Hogyan nézhetett ki nyáron az ipari termelés, illetve mit kell itt figyelni?
Hát ugye tehát a héten megjön a három ilyen fő havi konjunktúra adat, tehát jön ugye augusztus a kiskereskedelmi forgalom hétfőn, aztán jön az magyar ipari termelés, és aztán pénteken az építőipari termelés. És ugye ezek az mutatók azért fontosak, mert igazából augusztus volt az egyik, hát vagy így mondom, az utolsó igazán erős hónap. Tehát, hogy a kiskereskedelmi forgalomban nálunk már átfordult egy enyhe pluszba korábban, amiben ugye tehát azért komoly szerepe van annak, hogy a korábban elhalasztott fogyasztást, azt, amit kellett, azt pótolták a háztartások. Ugye ilyen szempontból lesz érdekes, hogy az elemzők által várt további nagyon enyhe javulásra sor kerülnek. Utána ugye jön az ipar, ami azért lesz csalóka, mert jellemzően a éven belül lefutásban az augusztus nem egy erős hónap, ugye jellemzően a
nyári leállások.
Az ipari cégeknél a nyári leállások miatt ez egy gyengébb hónap, és ugye most itt a Covid miatt volt tavasszal egy leállás, és kérdés, hogy ez mennyire befolyásolta. Tehát hogyha most idén kevesebb cég tartott leállást, akkor láthatunk egy viszonylag jó számot, egyébként nem túl fényes, tehát hogy az a ipar teljesítménye még mindig egy 7-8%-kal van lemaradva az egy évvel korábbi szintről, és nyilván a csúcshoz képest talán még egy kicsit, tehát hogy még nagyobb a különbség. Az építőiparnál meg ugye azért azt tudjuk, hogy a tavalyi bázis volt nagyon erős, ugye az volt az uniós forrás bevonás szempontjából a legerős, tehát vagy így mondom, az volt a csúcs, és ahhoz képest lejjebb vagyunk, és mondjuk az utolsó adat egy ilyen mínusz 20% körüli visszaesés mutatott, és ennek egyébként csak az egyik része az, ami a Covid-dal magyarázható, a másik pont emiatt a magasabb csúcs, tehát ennek a magasabb csúcsnak a következménye.
Tehát azt jelenti, hogy itt a szeptembertől durrant be igazából a második hullám, mert nagyjából egy hónap múlva fogjuk megtudni, hogy szeptemberben hogyan reagáltak. Ugye, tehát a legelső konjunktúrálatok erről majd akkor érkeznek. Ugye? Tehát most még az utolsó jó hónapról kapunk értesítést.
Ezek az augusztusi adatok, ezek nagyjából azt mutatják meg, hogy hova sikerült visszapattani ezzel az úgynevezett ugye nem teljes vével. Mi azt számolgattuk, hogy valahol így ilyen mínusz 7-8% lehet majd a harmadik negyed év, és ezen belül ugye az augusztus az már egy, tehát hogy igazából ez volt még az utolsó olyan hónap, amikor tényleg számíthattunk arra, hogy az előző hónaphoz képest volt egy érzékelhető helyreállás, és nyilván a szeptember az már rosszabb.
Ti egyébként az idei GDP-re vonatkozó várakozásaitokon módosítottatok annak kapcsán, amit az elmúlt hónapban történt?
Persze, -6.3.
-6.3.
Mentünk, igen.
És mennyi volt előtte? Mennyi volt augusztusban, amikor még nem jött a második hullám?
Hát mi elég optimisták voltunk, mi bíztunk. Tehát, hogy igazából mi abban bíztunk, hogy nem lesz olyan véres a második negyedév, milyen mínusz 10,5-re számítottunk per évben a második negyedévre, és ezzel ilyen 3% körül volt az előrejelzésünk, és aztán, amikor kijött a második negyedéve, ugye, ami nagyon véres lett, és ezen belül...
De 13-6, ugye, ha jól emlékszem?
Igen, 13-6 lett év per év, és itt az igazi meglepetést, ugye, azt régiós összevetésben is, ugye a magyar GDP az régiós összevetésben is elég gyenge lett, főleg úgy, hogy azért mi a tavaszi hullámot azért enyhébben úsztuk meg enyhébb intézkedésekkel, mint a régiós versenytársak, illetve hát a saját, hát úgynevezett ilyen, hát vannak ilyen GDP ténybecslő modelljeink, és hát annál is sokkal rosszabb lett, és igazából az van, hogy a tévedés nagy része az ugye az állami szektor GDP-jéből jött, tehát lényegében az egészségügyi szektorban azzal, hogy a betegeket hazaküldték a járvány felfutásakor, ez azt jelentette, hogy az állami szektor és ezen belül az egészségügy hozzáadott érték az nagy mértékben esett. Tehát, hogy igazából ez több mint ilyen 2% pont körüli mértékben okozott meglepetést, és hát ugye ennek persze van olyan jó oldala, hogy mondjuk a ügyfelek fizetőképességét ez kevésbé befolyásolja, de hát a rossz oldala az, hogy azért az egészségügyi teljesítmény helyreállítása az egy hosszabb idő, ez tartósabban benne van, és hát az a helyzet, hogy ezt átfuttatva igazából arra számíthatunk, hogy egy ilyen 6% fölötti visszaesés lesz.
Tehát, akkor ez még az első negyed évnek a gyászos teljesítményéből fakadt, nem abból, hogy most szeptemberben bejött.
Ez a második, második, igen. Tehát igazából ugye most azt látjuk, hogy azért a harmadik negyed év az mindenképpen erős lesz. Egyrészt azért, tehát ugye a GDP az egy negyedéves átlag, és igazából ugye a második negyedévnek az átlaga az már egy
alacsonyra került.
Április volt a mélypont, a május, a június magasabb volt, ebből adódóan a negyedéves átlag az alacsonyabb, mint a júniusi végpont, tehát hogyha semmi más nem történik a harmadik negyedében, csak a június szintén marad a gazdasági aktivitás, már akkor is van egy visszapattanás, és azért azt láttuk, hogy a július és az augusztus az nem volt rossz, tehát hogy ott élénkült a gazdaság, tehát hogy azért arra lehet számítani, hogy ez az ilyen 13,6%-os év per év mínusz, ez azért le tud menni ilyen 7-8%-ra igazából éves összeletésben a harmadik negyedévre.
És lehet-e becsülni bármit is az alapján, amit most látunk vírushelyzetből kifolyólag, és ennek azért a várható fönnmaradása az szinte borítékolható?
Azt érdemes tudni, hogy a nem maga a vírushelyzet az, ami a gazdasági aktivitást befolyásolja, hanem az, hogy...
A reakció arra, igen, amit alapján.
Igen, tehát hogy ez okoz-e olyan, és olyan aggodalmat a népességben, ami miatt visszafogja a gazdasági aktivitását, a kormányzat lépe, ugye azt láttuk, hogy
eddig nem nagyon.
Országokban is már volt lépés, és hát azért a politika az meg tud inokni, tehát az a helyzet, hogyha tényleg sok a halott, akkor van, tehát ha az látszik, hogy elérhetjük az egészségügyi kapacitások határát viszonylag gyorsan, akkor ugye azért a politika is szokott lépni. Egyelőre mi azt gondoljuk, hogy valahol, tehát a negyedévben ez a kilábalási folyamat nagyon lelassul, de nem számolunk alapforgatókönyvben azzal, hogy az a gazdasági aktivitás az visszaesne. De ha tovább romlik, tehát hogyha úgy romlik a helyzet, ahogy mondjuk a modellek mondják, illetve erre ezt követi egy politikai reakció, akkor nyilván azzal kell számolni, hogy akkor a negyedik negyedévben a harmadikhoz képest eshet a gazdasági aktivitás, és ebben az esetben, és akkor nyilván az év per év recesszió is nagyobb, mint az alapforgatókönyv, mert akkor ennél ez a 6-3-as forgatókönyv is lehet optimista, és akkor ennél még lejjebb lesz.
Világos.
Éves visszaesés mértéke.
Oké, Gergő, nagyon szépen köszönjük, hát most itt a magyaroknál, magyar helyzetnél maradtunk kicsit részletesebben a külföldi adatokra, most nem maradt időnk, de azért figyeljük őket és beszámolunk róluk. Nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen nagy összefüggésbe helyeztel és tisztában látunk. Szép napot, jó munkát, szia! Hát illetve szép hetet, igen. Tardos Gergellyel, az OTP elemzési központ vezetőjével beszélgettünk az elmúlt néhány percben.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
I need some lips
to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, that's when I need your love so bad. So why don't you give it up and bring it home to me, or write it on a piece of paper, baby, so it can be read to me. Stop driving me mad. Oh, because I need your love so bad. Need some.
Hát András, köszönöm szépen, hogy rám szabadítottad a hallgatókat ezzel a gladiátorkodási ötlettel, természetesen a SMS, WhatsApp, illetve Viberen véleményt nyilvánítók nagy többsége örülne, hogyha én ebben részt vennék, a Ácsimus Maximus Maximus című beírást, az különösen köszönöm, de azért a házi troll például megvéd. Szerintem már a pajzs megfogás, akkor magam alá omlanék, és igazából meg se bírnám emelni, úgyhogy jobb lenne.
Az a jó,
azért védi az életemet kell, és az egészségemet, úgyhogy szerencsére sokan felhívják a figyelmet, hogy nagyon rövid vége lenne annak, hogyha én ezzel kísérleteznék, és ilyen értelmű SMS-ek
Gábor,
is, üzenetek is érkeztek.
A hallgatók, amikor meghallották, hogy indulok az ultrafutó versenyen, a Ultra Balatonon, akkor nekem is rövid véget jósoltak. Egy, kettő. Azért hidd el nekem, hogy pajzs nélküli gladiátorok is vannak, úgyhogy ha csak
elhiszem
a pajzs gladiátorok, akkor egy ilyen három ágú szigony csak elbírsz meg egy hálót.
Figyelj, az a helyzet, hogy nekem nincs szükségem arra, hogy összeszurkáltassam magam, és folyamatosan az orvoshoz mászkáljak, főleg ilyen járványos időkben, úgyhogy én őszintén. Én ebből köszönöm szépen a lehetőséget, nem élnék
nagyon
vele.
Nagyon fognak föntartom vigyázni rád a fiúk.
Ja, igen, kívül, sejtem.
Ezen kívül pedig, bármelyik műsorvezető kollégát delegálhatott magad helyett.
Ez már úgy elgondolkodtat. Jó, így már kezd alakulni a dolog. Tehát, hogyha ezt delegálhatom
a feladatot... Csinálj egy nagyon virális videót a YouTube oldalunkra, hogy bármelyikőtök kipróbálja ezt a szép
sportot. Na jó, kíváncsi vagyok. Na, erről ennyit szerintem. Gábornak igaza van, a futás óvodáskora óta része az embernek, ellenben... Nehéz, igen. Én továbbra is tartom magam az alma és körte futni. Majd, túlzás, hogy mindenki, azt mondom, majdnem mindenki képes és tud, és nagyon egyszerűen űzhető. Ez egy teljesen más műfaj. Ide azért valami egészen elképesztő adottságok és elhivatottság és érdeklődés kell. Hogy is mondjam, nagyon egy ilyen nagyon, hogy hívják ezt, amikor nem részterület, hanem amikor ilyen nem tömegigény, hanem csak nagyon kevés embernek megfelelő dolog, nem jut eszembe a megfelelő kifejezés.
Ez egy nincs.
Az is jó, de nem ez, mindegy. Ennyi tehát a gladiátorkodásról. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon szépen köszönjük minden kedves hallgatónak a hozzászólásokat, illetve gratulációkat a hétvégi teljesítményünkhöz, aminek van egy olyan következménye is, hogy nem kerültek fel a pénteki podcastok, ezt most majd a illetékesek nevében megígérhetem, hogy ezen szerintem dolgozni fogunk a pénteki nagy menet, illetve rohangászás, illetve indulásunk után. Réteg, igen, réteg igény, vagy réteg, na igen, a réteg. Nek a valamilyen, de még mindig nincs meg a pontos kifejezés. Azt hiszem, hogy itt ebből a körből már úgy értelmesen nem fogok kijönni, úgyhogy szerintem a legjobb, hogyha átadjuk a szót László B. Katalinnak, aki elmondja a legfrissebb híreket, aztán pedig adóvilág rovatunkat azért jó pár hétre, illetve hónap előre szerkesztjük, és még fogalmunk nem lehetett arról, hogy mi folyik majd Amerikában, de egy amerikai elnökválasztáshoz kapcsolódó update-et terveztünk be, és ez most különösen izgalmas lesz, látva, olvasva a híreket az elmúlt hét végéről is, illetve az amerikai kampányt, illetve az elnök egészségi állapotát is figyelembe véve, úgyhogy ezzel folytatjuk Gerendi Zoltánnal és Feledi Botondal 8 óra után. Maradjatok velünk!
hallhattak.
A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Hallgasd a Millás reggeli mozgáskultúra rovatát minden pénteken reggel 8:30 után pár perccel, és értesülj lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról. Évtestben!
A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
Reklám.
A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a lumenet.hu/jazzy oldalra az extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
Sikerült választani a Volkswagenek közül?
Igen, az új Tiguan szeretnénk.
Kiváló döntés, hozom is a papírokat.
Illetve inkább a hétüléses Tiguan Allspace-t.
Biztos?
Igen, 100%. Hogy a T-Rockot választjuk kétszínű fényezésre.
Nem, nem, legyen T-Rock Caprio.
Mondjuk ez a T-Cross is szép.
A Volkswagen városi terepjárói mindenkit elvarázsolnak. Például a T-Cross Ebconnect-tel már 5.650.000 forinttól elérhető, amíg az akciós volumen tart. A részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben. Óbudai Autójavító Kft. Budapest, Mozaik utca 1-3.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Az egészségügyi dolgozók is bérrendezést várnak a kormánytól. Vasárnap is dörögtek a fegyverek a Kaukázusban. Napos felhős idő lesz 20-28 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Üdvözli Orbán Viktornak az orvosok és az egészségügyi dolgozók munkáját elismerő szavait és az orvosokat érintő béremelési intézkedéseket a Független Egészségügyi Szakszervezet olvasható közleményükben. Mint írják, a meghirdetett orvosbéremelés azonban, ha ez nem jár együtt a többi egészségügyi dolgozó bérrendezésével, komoly bérfeszültséget generál. Ezért kérik, hogy a szakdolgozók és a többi közfinanszírozott egészségügyi dolgozó részére 2021 elején az orvosok béremelésével arányosan emeljék a fizetésüket.